Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, február 29-e van, köszöntöm Önöket. Az egészségkódban dr. Pászti Bea gyermekpszichiáterrel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docensével ma arról fogunk beszélgetni, hogy milyen arányban fordulnak elő mentális zavarok gyermek és serdülőkorban. Valamint hogyan tehetünk a gyermekek lelki egészségéért, családilag, kisközösségileg vagy intézményesen. A második részben professzor dr. Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszék vezetője a vendégünk. A témánk pedig a vérnyomásmérés fontossága, illetve milyen veszélyekkel jár a magas és az alacsony vérnyomás. Állandó vendégünk Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Az egészségkód állandó vendége Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem prémium üzletág vezetője. Hello, Robi!
Szervusz, Viktor! Tisztelettel köszöntöm a hallgatóinkat.
Ahogy a bevezetőben is mondtam, a mai első témánk a gyermekek lelki egészsége. Befektetés a jövőbe. Ez így. Ezt lehet adni ennek a témának címként. És akkor rögtön idéznék is a vendégünktől, akinek a közelmúltban volt egy előadása. A gyermekek és az ifjúság növekvő számú testi és lelki betegsége, önpusztító magatartása, agresszív viselkedése, a gyermekek családon belüli és iskolai érzelmi fizikai bántalmazása, védtelensége az abuzív médiatartalmakkal és szélsőséges eszmékkel szemben egyre komolyabb kihívást jelent a gyermekegészségügy és az egész társadalom számára. Most ez az a helyzet, hogy ezzel úgy érzem, hogy egy újabb feladatot kapott a társadalom, és a mai beszélgetés végére, ha nem is mindenre, mert az egy nagyon nagyképű igény lenne, vagy elvárás.
Spektrum.
Igen, de ezért nagyon sok mindenre szeretnék választ kapni. A vendégünk dr. Pászti Bea, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense, gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter, klinikai farmakológus és pszichoterapeuta, akit a vonalban üdvözlök. Halló!
Jó napot kívánok!
Kezdj csókolom! Pontosan idéztem ezt ebből az előadásból, feltetőleg ez egy sokkal hosszabb és sokkal kiterjedtebb témájú előadás volt. A mentális zavarokról, a gyermekek lelki egészségéről fogunk beszélgetni. Ezekről már sokat beszéltünk, gyermekpszichológusokkal, gyermekpszichiáterekkel, és valahogy mindig elsikkadunk a fölött, hogy az első lépést hol tudjuk megtenni. Otthon, az iskolában, a gyermeknek a közvetlen környezetében. Szóval hogyan lehet a gyermekek lelki egészségéért a leghatékonyabban és leggyorsabban tennünk?
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hiszen minden fogyasztói társadalomnak most az a legnagyobb kérdése, hogy hogyan menthetik meg a jövőt, hogyan lesz jövőképes egy társadalom. És ahogyan gondolkodunk a számokban, hála Istennek egyre több az idős, viszont sajnos egyre kevesebb a gyerek a fogyasztói társadalmakban, és hogyha ez az egyre kevesebb gyerek is mentális problémákkal küszködik, szorongással, hangulatzavarokkal, evészavarokkal, amelyek későbbiekben, felnőtt korában is problémás mentális helyzetet hoznak létre, akkor elképzelhetjük, hogy milyen nehéz gazdasági helyzetbe fognak ezek a társadalmak kerülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt a gyerekek, mint közjó is nagyon fontos figyelmet érdemelnek, mint a nemzetek jövő képességének a letéteményesei, másrészt pedig a gyerekek, akik formálni fogják a jövő társadalmát. És azt kérdeztem, hogy hogyan, milyen társadalmi feladatok vannak, és hogy mik az első lépések. Én azt gondolom, hogy az első lépés mindig a családban történik meg. És köszönöm is ezt a kérdést, mert úgy ámblokk a társadalom hogyan tudna segíteni a gyerekeken, az már a harmadik kérdés, de hogyan tudnának segíteni a családban, hogyan tudnánk segíteni a családban, hogyan tudunk segíteni az iskolákban és a kortárs közösségekben, és a harmadik lépés, hogy a társadalom mit tud tenni ez ügyben.
Ebben az előadásban volt egy-két sokkoló szám, amit ön tartott, például az egyik ilyen, hogy a fogyasztói társadalmakban a gyermek és serdülőkorúak 25-30%-a küzd érzelmi vagy viselkedési problémákkal, és 7-ből egy gyermeknél diagnosztizáltan mentális betegség is fennáll. Ezek nagyon tragikusan magas számok, legalábbis így érzem, szülőként is, meg laikusként is.
Igen, ezek a számok valóban nagyon magasak, nagyon figyelemfelhívóak, Ugyanakkor viszont pontosak. Mind a két adat pontos forrásból származik, és nagyon fontos egyébként tisztába tenni, hogy a gyerekek 20-25%-a, hogy mentális kórállapottal küzd, az azt jelenti, hogy nem, hogy mentális beteg, hanem hogy esetleg olyan tünetei vannak, amelyekből későbbiekben lehet mentális probléma, súlyos önbizalomhiány, szorongás, és így tovább magatartászavar. Viszont a másik szám, ami egy 2021-es adat, és az UNICEF mérte föl a OECD országokban, hogy minden hetedik gyermek mentális problémákkal küzdik, a gyerekeknek a 14%-a. Ez bizony azt jelenti, hogy ők már DSM-5 által diagnosztizálható mentális problémával küzdködnek. Irtózatos maga szám, és nagyon komolyan tetre sarkal minket ez a nagy szám.
Ön említette, hogy ez egy OECD felmérés, nem akarom nagyon elvinni a beszélgetés fonalát ebbe az irányba, de lehetséges, hogy kevésbé fejlett országokban, társadalmakban, világrészeken, ahol mondjuk a gyermekeknek adott esetben nincs, hogy mondjam, ilyen széleskörű hozzáférése internethez, meg social médiához, meg egyebekhez, lehet, hogy ott egyszerűbb körülmények között élnek, de nincs ennyi lelki problémájuk?
Nagyon foglalkoztat engem ez a kérdés, és azt tudom hozni példaképpen, én 20 évig voltam egy erdélyi alapítványban, gyermeksegítő alapítványban kurátor, és 20 évvel ezelőtt azt néztük, hogy valóban ott azokban a városokban, falvakban kevesebb a mentális beteg, mint itt, ahol már sokkal erőleharadottabb volt a szociális média hatása. Ugyanakkor viszont akár az ilyen elmaradottabb országokban, akár a harmadik világbeli országokban más problémák hát egyelik a gyerekeknek a testi és lelki egészségét. Ugye nagyon sok olyan fertőző betegség van, akár a HIV, akár egyéb trópusi betegség, amely a gyerekek egészségére rossz hatással van. De ezekben az országokban azért nagyon sokszor gyerekbántalmazás, a gyerekeknek a dolgoztatása, egyéb olyan ok, amely mentálisan tönkretesz a gyerekeket, sokkal jelentősebben van jelen, hiszen a gyerekvédelemnek sokkal gyengébb. Tehát nincs szociális média, de ugyanakkor gyerekvédelem sincs, úgyhogy nem tudom, hogy melyik jobb. Én magam is sokat gondolkoztam ezen a kérdésen az utóbbi időben egyébként.
Nem is biztos, hogy ezeket lehet arányosítani, hogy melyik
igen,
a jobb.
Igen, így van.
Leginkább egyik sem jó, de sajnos része a gyermekek életének.
Az előbb számokat is említett, és az az érzésem, ugye mondta, hogy minden hetedik gyereknél észlelhető az, hogy valamilyen mentális betegség. Probléma kifejlődhet. De most ez a jéghegy csúcsa. Úgy érzem, hogy ez valaminek az okozata. Az, hogy most ennyit beszélünk erről, az egyébként szerintem jó. Ugyanakkor azt a kérdést is felteszem, hogy mi volt eddig? Szóval hogy hagyhatta a társadalom, hogy ez eddig elfajuljon, és hogy ezzel miért nem tudtunk menet közben tenni valamit, és mit tudunk ebből tanulni?
Nagyon izgalmas és rendkívül komplex kérdés, hogy mi volt eddig. Ez egy nagyon nagy kérdés mindannyiunk számára. Én 20 éve vagyok gyerekpszichiáter, és biztos mondhatom, hogy 20 éve folyamatosan harcolok a gyerekek lelki egészségéért. És ez nem Magyarország specifikus, tehát azért ez az egész Európai Uniónak egy rendkívül nagy kérdése, hogy úgy elszaladt a világ a gyerekek mellől, alól, kiszaladtak a családok. Hát gondoljuk végig a válási számokra, minden második házasságkötés válással végződik. Minden harmadik gyerek családon kívül születik, és nem csak Magyarországon, hanem az Unió több országában. Az iskolarendszer már nem olyan megtartó sok országban vagy sok helyen, mint régebben volt. Az iskolai gyerekvédelem is sok helyen hiány szenved, illetve hát a gyerekvédelem is nagyon-nagyon hiányos. Úgyhogy nagyon nehéz és nagyon komplex kérdés ez, hogy hogyan is alakult. Meggyengültek az emberi kapcsolatok, meggyengült az egymás iránt érzett bizalom, a családok meggyengülésével, az iskolai kerettartó rendszerek meggyengülésével. Komoly identitáskrízisben vannak a gyerekek, tehát az identitáskrízis azt értem, hogy hova is tartozom, vagy milyen, mi a jó és mi a rossz, mi a fekete és mi a fehér. Nagyon nehéz ebben a világban igazodni a gyerekek számára. És ahogyan már az előbb felvetették a szociális média kérdést, hát egy micsoda világban élünk, ahol a gyerekek azért elkeseredtek, mert nem kapnak elég lájkot például.
Mondom, ilyen minden érában voltak ilyen kérdéseik a gyerekeknek, szóval ha nem tudom, nem játszhatott eleget az Xboxon, vagy még korábban nem tudott annyit kimenni focizni, nem lőtt annyi gólt, gondolom, hogy ez akkor is megvolt.
Pontosan így van.
Szóval ne démonizáljunk mindent, csak arra.
Én magam nem démonizálom, csak azért azt meg kell gondolni, hogy most egy grundon 12 gyerek tudott összeveszni, vagy összeverekedni, ma ebben a pillanatban egy bejegyzéssel több 100 gyerek, egy egész iskolányi gyerek tud bullyingolni, bántalmazni a gyereket.
Ráadásul arc felvállalás nélkül, mert a...
Arc nélkül, és keretek nélkül. Tehát amíg egy bunyóban megvannak a keretek az első vérig, vagy az orvérzésig.
Megvannak a felelősök.
És megvannak a felelősök, addig azért anélkül, hogy démonizálnánk azért a szociális médiát, elképesztő hatása van a gyerekekre, és nincs a gyerekeknek az agya is, a miénk sem még erre kifejlődve, hogy gyakorlatilag másodpercenként egy új képet lássanak. Iszonyatosan felgyorsult a világ, és az agyunk még nem tart ott, amilyen abúzív a világ számára.
Érdekes, ezt a méget kétszer mondta, és bennem azonnal felgyullad a piros lámpa, hogy a még az helyén való-e, hogy valaha eljut-e az emberi agy ide?
Én szerintem nem. Vagyis, hogy nem lenne jó, ha eljutna. És azt látom egyébként, nagyon sokan törekesznek, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó irány, hogy ez a lassabb élet például, ez a slow life, amit most már nem csak az étkezésben, az éttermekben, hanem a gyereknevelésben, a gyerekekkel való foglalkozásban. Nagyon sok családot ismerek, pozitív példaként említem, hogy diavetítővel vetítenek otthon mesét. Ugyanakkor sok családot ismerek, ahol pedig gyerekmegőrzőként a gyerek elé rakják az iPad-et, és hadd szóljon, 2-3 éves gyerekek néznek olyan tartalmakat, amik nem nekik való. Tehát azt gondolom, hogy egy családi döntés az, amiben közösen meghozzuk, hogy milyen gyereket szeretnénk magunk után hagyni, milyen gyerek szeretnénk, hogyha felnőtté válna a mi családunkban. És ez nagyon komoly döntés egy család életében, mert nagyon sokszor szembe kell menni a világtrendekkel.
Most, mikor említette ezt a diavetítőt, akkor itt a Viktorral mi csendben összepacsisztunk itt a mikrofonok felett, mert beszélgettünk is erről nem olyan régen.
Van némi korkülönbség, azért azt eltetszik tudni képzelni, igen, de
neked,
így is.
Neked hány éves a gyerkőcöd?
Nem sokára 5.
Na hát az enyém meg 31 lesz, úgyhogy tényleg nem ugyanaz a korosztály, de annak idején én is imádtam a diavetítőzést, és a Viktor is csinálja a csemetéjének, mert valahogy ebben sokkal több van, sokkal több személyesség van. Sokkal
de ez valahogy egy józan paraszti észnek a használata is, nem? Tehát, hogy én egy abszolút ez a csávó vagyok, aki mint a fakocka olyan egyszerű, és azt gondolom, hogy egyszerűen sokkal jobb, hogyha elképzeljük együtt. De ez nincs, ez a késztetés meg mindenkiben, és nem is akarom elítélni azt, akiben ez a késztetés nincs meg. De hogyan lehet, ugye ön kezdte azzal a mondandóját, hogy a családban dől el a legtöbb minden. Hogy lehet egyáltalán azt a késztetést, hogy a gyerekünknek azt adjuk, amire tényleg szüksége van? Hogy lehet ezt felismerni? Milyen kérdéseket kell föltennünk magunkhoz, a gyerekhez milyen kérdéseket érdemes? Itt nyilván túlmutat, és nem akarom, hogy ez a műsor egy ilyen gyereknevelési tanácsba forduljon át, de mégis arról beszélünk, hogy a gyerekek lelki egészsége az nagyon-nagyon nagyban múlik rajtunk. Szülőkön, családtagokon, barátokon.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha a gyerek azt éri meg, hogy van kinek a hátát támasztania, van egy olyan családja, akiben bízhat, akiben jó és rossz esetén is megoldást találhat, akik segítenek az ő problémáit megoldani, az szerintem az már fél siker, ahol nyílt és direkt a kommunikáció a családtagok között, ahol nem elfojtott hangon sziszegnek a szülők egymással, majd azt mondják a terápiába jövő, hogy ó, nálunk egy hangos szó el nem hangzik. Tehát ahol tiszta, nyílt kommunikáció van, ahol szeretik és tisztelik, becsülik egymást egy családban, ahol érték a tanulás, érték többet tudni, érték olvasni. Én azt gondolom, hogy ezekkel nem tévedhetünk, hogyha ezek mentén próbáljuk élni az életünket.
Amikor önhöz kerül egy csemete, és jönnek vele együtt a szülők is, akkor az ön energiáinak, meg erőforrásainak hány százaléka megy a szülők terápiájára, és mennyi a gyerekre direktben?
Én nem tudom elképzelni a gyerek terápiáját szülők nélkül. Úgyhogy én minden terápiát a szülőkkel együtt végzek, hiszen hetente egyszer vagy kétszer jön hozzám a gyermek, viszont a szülővel az összes többi fennálló sok száz órát tölti. Úgyhogy a szülő az kvázi terapeuta társam a terápiában, mert ő nélküle nem tudom meggyógyítani a gyereket. Egy keresztmetszeti képet látok, egy órát vagy kettőt egy héten. A szülő az, aki tudja folytatni azokat a gondolatokat, amiket elkezdünk a terápiában. Úgyhogy én mindig a szülőket is bevonom a terápiába.
Mennyire gyakori az, hogy a szülőről kiderül, hogy ő a minden problémának az eredője, és a gyerek igazából már csak okozat a gyerek problémája. Ez hányszor derül ki, és egyáltalán a szülők azok ilyen esetekben belátják-e a hibásságukat?
Én nagyon óckodom attól, hogy hibásoknak nevezzük a szülőt, mert hogyha büntetjük őket, bűntudatot ébresztünk bennük, hibásoknak gondoljuk őket, akkor soha nem fognak visszajönni a terápiába. Miért jönne vissza egy olyan helyre, ahol őt bűnösnek és hibásnak látják? Én azt gondolom, hogy minden kórkép kialakulása az egy nagyon komplex történet, amiben persze, hogy benne van a szülő, de benne van a gyerek genetikája, a gyerek személyisége, a neveltetése, és transzgenerációs határok, hatások, nagyszülői hatások, hogyan neveltek abban a családban, mi volt az érték abban a családban. Tehát, hogy nagyon komplex. Én nem támogatom azt a gondolatot, hogy a szülő hibás, bűnös. Nagyon sok szülő ugyanis nem azért nevel rosszul, mert hibás és bűnös. Mondok egy példát. Tegnap volt nálam egy anyuka, aki egy kiváló karrierű asszony, de végtelenül szorong, és végtelenül túlfélti a gyerekét. És ez a gyerek a túlféltettségében, kamaszkorában úgy döntött, hogy ő egy kicsit máshogy szabadabban szeretne, és elkezdett elcsavarogni, stb. Hibázhatjuk ezt az édesanyát, mert túlféltette a gyerekét, mert transzgenerációsan ott volt benne az, hogy a gyerek az félthető, hiszen neki is meghalt a testvére, amikor kisebb volt, stb. És ez a gyerek a kamaszkor küszöbén megpróbált ellenem mondani ennek az anyai túlféltésnek. Szóval én azt mondom, hogy sokkal finomabban, sokkal diszkrétebben nyúljunk ezekhez a kérdésekhez hozzá, mert nagyon sokszor tudattalanul követel nem jó dolgokat a szülő. És amikor a családterápiában, szülőkonzultációban erre fölhívjuk a figyelmét, akkor láthatólag nagyon sokan nagyon jól reagálnak erre. És így lesz igazi a terápia, hogyha a kontextus is megváltozik a gyerek körül. És ezért gondolom azt, hogy a családnak helye van a terápiában.
Mindig van terápiás megoldás? Maximum hosszabb távon és többszöri beszélgetéssel?
Rendkívül nehéz kérdés. Hiszem azt, hogy mindig van terápiás megoldás, és hiszem azt, hogy minél korábban látjuk az elcsavarodott, elfordult, elhangolódott személyiség jegyeket, annál hamarabb kell jönni terápiába, mert hiszem azt, hogy minél rugalmasabb még az agy, minél könnyedebben lehet változást elérni, annál nagyobb sikerrel tudunk változást generálni.
És nyilván minél kevésbé eszkalálódott ez a probléma a családon belül, és ha már elment esetleg szó szerint erőszakba, és egyéb dolgokba, akkor onnan már ezt nagyon nehéz lehet visszahozni szakemberként.
Így van.
Egyetlen egy dolog maradt bennem a végére, méghozzá az, hogy az oktatási intézményekben gyermekbántalmazás kapcsán a család az hogyan tud jól részese lenni ennek a megoldásának, és hogyan lehet lépni.
Ahogyan elkezdtem az elején ezt a beszélgetést, hogy a gyermek, a családja, az iskola és a társadalom kontextusát kell vizsgáljuk, amikor a gyerek mentális egészségéről gondolkozunk. Nagyon fontos terep az iskola. Tehát ahogy én azt mondom, hogy a gyereket a családjában együtt érdemes gyógyítani, azt gondolom, hogy az iskola nagyon fontos arra, hogy konzultáljunk a gyerek lelki egészségével kapcsolatban, és ha ott a gyermeket bántalmazás éri, akár tanárok, akár más gyerekek részéről, vagy a gyermek maga bántalmazó, vagy akár a pedagógus veszi észre, hogy a szülő bántalmazza a gyerekét, akkor én azt gondolom, hogy a család és az iskola között egy nagyon komoly párbeszédnek kell elindulnia, és én mindenféleképpen bátorítom azokat, akik iskolán belüli bántalmazás áldozatai, vagy elkövetői és családtagok, hogy ezt az iskolában mindenféleképpen indítsa le ezt a fajta beszélgetést. Nagyon sok szép példát tudok arra, amikor ez így kiderült, és mind a család, mint az iskola egymáshoz közeledve nagyon hatékonyan tudott segíteni a gyerekeknek.
Nagyon-nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt.
Nagyon szívesen, körülök, hogy erről beszélgethettünk.
Dr. Pászti Beát, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának egyetemi docensét hallottuk az elmúlt percekben, a gyermekek lelki egészségéről beszéltünk.
És folytatjuk mindjárt a vérnyomásmérés fontosságával professzor dr. Torzsa Péterrel. Maradjanak!
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.